Ne néven, hát sajnos nagyon csekély számú nézőközönség össze, de remélem, hogy nem tudom, működik-e a Youtube, mert most akkor talán tudom még egy páron csatlakoznak hozzánk. A mai előadónk, és mindegyében kollégám, az Okos Városról fog nekünk érdekes előadást tartani. Az okos szó, tehát egy inkább faj valóság, körülvesz bennünk az okosság. Nem tudom, a mi időnkben körülnézek, mondhatom azt, hogy a fiatalság, talán a kamera ment az kivétel, de a mi fiatalságunkban az okos szóval nem volt ennyire elterjedt, talán okos tojások léteztek, az Isten fogalom volt. Mára meg úgy látszik, hogy ezek a tojások kikeltek, mert is eltaporodtak, mert annyi minden okosság lesz minket körül, ugye az okos telefon, okos óra, okos otthon, okos autó, okos kapcsolatja, minden okos már sérülöttünk, úgyhogy már nem érdemes sorolni se. Maga ez a szó, hogy okos, ez lehet azért, hogy magyar vagyok, nem tudom. Nekem jobban tették, és kifejezőbbnek tűnik, mint az angol szakirodalomban a smart phone, ugye a smart TV meg a smartphone. Mindentek azok átvették ezt, szerencsére mi magyarok kitaláltuk, vagy talán rájöttünk, hogy okosabb kifejezés, hangosabb hívjuk ezeket a kicsiket. Valaki nem szereti, mert nem szeretjük okosabbak, mint mi vagyunk, pedig néha azok. Mondom, hogy kell valamit írni akarunk, e-mailben vagy akár SMS-ben, és akkor másnak vagy írni, mert ő már kitalálja, mint akarunk írni, ez nem mindig jó. De én ezzel úgy vagyok, hogy ezzel túlteszem magam, és inkább arra gondolok, hogy mennyire ilyen okosságot tudunk tanulni. Tehát okos életre nevelnek minket, okos életvitelre, hogy tudunk jobban gazdálkodni az időnkkel, az energiával, hogyan tudjuk jobban megvédeni a környezetünket, és így tovább, és így tovább. Reményem szerint ezekről is fogunk hallani az előadás során, és kíváncsian várom, hogy Iván mit csinál ki nekünk.
Köszönöm szépen! Ha valaki Zoli előadásán itt volt, Zoli megfenyegetett bennünket, hogy rengeteg diája van, és nagyon sokat fog előre vetíteni, nem volt. Nekem rengeteg diám van, én viszont megérem, hogy nagyon sokan csak át fogok szaladni, föl fogjuk tenni a HTM honlapját, tehát olyan adatok vannak benne, mert azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit gondolkodni. Én megmutatnám, hogy mi az, amiről egyáltalán szeretnék beszélni. Először a városi összedás folyamata, mert ez látszik, hogy egy virág jelenség. Városodásnak az oka, előnyei, hátrányai és a kihívásai. A megoldási javaslat, okos város, hogy mi lesz belőle, ezt majd meglátjuk. Definíciója, annyi van, amennyit az ember akar. Tulajdonságok, igazából miből áll egy okos város, ez részben válasz a te felvetésedre. Mik az eddigi eredmények, mik a kihívások, és megpróbáljuk egy kicsit kitekinteni. Hát a városírás folyamatánál két jellemző van, amit most látunk, a föld lakosságának a száma, az iszonyatos nevekedése, a városodás és a megavárosok. Itt vannak, hogy honnan loptam őket. Egy nagyon szép ábra, így nőtt a lélekszám, odaírva, hogy mikor érte az 1, 2, 3, és látszik, hogy 1804-től lódult meg, mint az űrült. Hoppá, bocsánat. Hát most valahol itt vagyunk a 7,6 milliárdnál. Az előző egy olyan webhely, ahol lehet látni, hogy megy szépen a számláló, hogy ennyien növekszünk. És hát van egy kicsit vigasztaló, hogy ez az ENSZ-nek a prognózisa, hogy ott aztán valahol már megnyúlszik. Innen vettem a többit, ez pedig a városodásnak a száma. Én három ábrát csináltam, az egyik a jövedelem szerinti eloszlás. Látszik azt, hogy a magas jövedelmű az 1950-től miután mérik, az 58,5% a lakott városban, most már 88,4%. És ami elképesztő, hogy a szegény, az alacsony jövedelmű országban az volt 9% volt, 2050-re úgy becsülik, hogy 50% lesz. Egy másik, hogy hívják szerint, kontinensek szerint, hát az látszik és nem meglepő, hogy a tetején van az Egyesült Államok, ami meglepő, és úgy is hívják, hogy a latin-amerikai anomália, senki nem tudja, hogy miért közelíti meg ennyire, mert a latin-amerikai országokról nem lehet azt mondani, hogy magas jövedelmű. Ha valaki ezen gondolkodik, hát azt mondja, hogy igazából magas jövedelmű, mert a drogból van elég jövedelmű, ami oda átfolyik, csak az ENSZ nem mér. És az látszik, hogy a Afrika meg Ázsia az mint a rakéta indul fölfelé, és nézzük meg közvetlen környezetünket, nem az, ez a közvetlen környezetünk, a B4 országokra csináltam meg, hát ott rossz az ujjam, ott van Európa, és látszik, hogy Csehország és Magyarország néz úgy ki, hogy 2050-re majdnem eléri az európai városi osztás mértékét, és Csehország és Lengyelország és Szlovákia pedig marad inkább le. És itt vannak a városok, hogy milyen városokban éltek 2016-ban, mekkorában, és mi a prognózis 2030-ra. Emlékezzetek vissza arra, az iszonyú, hogy a lélekszám az marhára megy föl. Ennek ellenére a vidéken lakó 45,5% lemegy 40%-ra. Az látszik, hogy a 500,000-nál kisebb városban laknak legtöbben, és ami még elképzel, az a megavárosok. Megavárosok nőnek föl, és csináltam a megavárosokról egy elég elképesztő ábrát, amely úgy néz ki, hogy ezekben az országban, tehát Észak-Amerikában van kettő, New York és Los Angeles kis környéke persze, Európában van 3,5, ezt mindjárt magyarázom, tehát London, Párizs, Moszkva a harmadik, és Isztambul a fél, mert annak a fele Európa, fele Ázsiát, azért van ott egy másik fél. És akkor a következő kérdés, hogy azt szokták föltenni, hogy miért. Na most a természettudományban Richard Feynmantól tudjuk, hogy ez a rossz kérdés. Az nem jó kérdés, hogy a föld miért gondja az almát. Ez tudománytalan, ez filozófia. A jó kérdés az úgy szól, hogy nézzük meg, hogy vonza, próbáljunk modellt alkotni, ha modell tud előrejelezni, akkor addig az a modell jó. Hát én most ilyet fogok csinálni, én Feynmantól tanultam. Tehát az egyik egy Alexandre Le Maître, már 1682-ben próbált valamit kitalálni, hogy a francia városok miért ilyenek, amilyenek. És utána egy német fizikus, Felix Auerbach 1913-ban publikált egy cikket, ő következőt csinálta, hogy a városoknak a lakosság számát sorrendbe rakta, a legnagyobbat legelőre, és mindegyiket hozzárendelt egy számot. Tehát például az, hogy Budapest nálunk a legnagyobb, ahhoz rendelem az egyes számot, Debrecen a második legnagyobb lélekszámhoz a kettes, Szeged a harmadikhoz a hármas, és a lélekszámot és a rangszámot összecsortom, és ő azt találta, valami 10 országra elvégezte, meg Németország összes részére, és kapta azt az egyenletet, hogy a rangszám és a lélekszám az körülbelül egyenlő. A sorzata az körülbelül állandó. Mégse róla nevezték el ezt a törvényszerűséget, hanem egy amerikai nyelvész professzorról, George Kingsley Fickről, aki először azt nézte meg, hogy a szavak gyakorisága milyen. És azt találta, hogy ha ugyanezt megcsinálja, tehát például az angol nyelvben a dönnek adja az egyes rangszámod, és így tovább, akkor ezek szorzata állandó. Ő ezt egy kicsit általánosabban fogalmaz meg egy nagyon nehezen emészhető könyvbe, amiben azt mondta, hogy ez tulajdonképpen az emberi, hát nem így mondta, hogy lustaság, kényelem szeretet, abból vezette le mindegyiket. Nem óhajtom ismertetni, próbáltam megérteni, nem sikerült, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csak a formulát mutatom meg. A formulája, amit ír, az előző formulát abban javította még, hogy a rangszámot valamilyen hatványra emelte, ezt szorozta meg a lélekszámmal, és ez adta meg, hát mivel az egyes számnak a rangszáma egy, annak a hatványa, tehát ez körülbelül az Auerbach-féle törvény, ő igazából ezt a törvényt írta föl. Hogy azt mondja, hogy az ijedik lélekszám az meghatározhat úgy, hogy van egy állandó, tehát a legnagyobb, és ezt megsorozzuk a rangszám a mínusz p-ediken. Ha valaki, ne adj Isten, itt volt és hallgatta azt az előadást, amiben szó volt a Pareto törvényről, hogy oszlik el a vagyon az emberek között, az ugyanez, abban a különbséggel, hogy a Pareto törvényén ez nem egész szám, hanem tetszés szerinti szám. Tehát szokták a cip eloszlást egész szám Pareto eloszlásnak nevezni. A cip állandó értéke egy körül van. Nézzük meg, ezt megcsinálták az Amerikai Egyesült Államokra. Hát nem egészen, ez a log-log görbe, nagyon szép, kilóg belőle New York. Na most én azt mondtam, hogy miért Amerikával foglalkozunk Magyarországgal. Megcsináltam Magyarországra, és látszik, megcsináltam egészen 10 lakosig. Tehát a KSH-nak pedig ilyen adatbázisa, és itt fölmérve a rangszámnak a logaritmusa, ott fölmérve a lélekszám logaritmusa, látszik, hogy igen jó, és innen mérve csak, a 2000-es lakosszámú településektől kezdve, az látszik, hogy hát majdnem egy, van két csúnyaság. Az egyik, hogy Budapest nagyon kiemelkedik, a másik, hogy a többi város, a többi nagyváros pedig nagyon lenyomódik. Erről mindjárt mondok pár szót. Még annyit, hogyha volna közöttünk matematikus vénájú valaki, akkor hadd mondjam, hogy nagyon sokan kétlik a cip eloszlás valóságtartalmát, és azt mondják, hogy ez egy lognormális eloszlás igazából, és az már ezt is magába foglalja, valamilyen közelítéssel, de hát ebben általában nem szoktunk a városi osztozásnál foglalkozni, csak ebben. Van a cip törvénynek egy modellje, egy francia csinat, egy KB nevű úr, és a következő dolgokból indult ki, hogy az iparosodott országokban nem csak a lakosság szöme koncentrálódik a városokba, hanem a gazdasági tevékenység is. Ez volt az egyik feltételezése. A másik, hogy a lélekszám, az a gazdasági tevékenység és a lakosságszám dinamikus egymásra hatásából épül fel, jön létre, és a harmadik, ez pedig egy nagyon lényeges, hogy a gazdaságot érő sokszerű hatások, ez akár pozitív lehet, innováció, termelékenység növekedése, új technológia, vagy a negatív hatások, tehát például csőd, gazdasági válság, ezek az egyes településeket egymástól függetlenül érik és egyenletesen oszolnak el. És ebből a három feltevésből öt oldal kemény matematikával megkapja a kép egyenletet. Akkor jött egy másik fizikus, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó modell, még egy, amit meg kell mondani, hogy a cipőrnének vannak korlátai is. Az egyik korlát, hogy Európában csak a nemzetállamokra igaz, tehát ha valaki Európája meg akarja csinálni, az nem működik. Amerikában pedig csak egész Amerikában az egyes tagállamokra az megint nem működik. Ami elég logikus, mert Európa nemzetállamunként fejlődött, tehát az előző az úgy igaz, Amerika pedig egybe fejlődött a függetlenségi háború után. És van egy másik, hogy mit nevezünk városnak. Na, ez egy nagyon szép kérdés, hogy mit nevezünk városnak, ez filozófia kérdése. A filozófián mutatom néhány eredményét. Az egyik, hogy csak a közigazgatási hatást veszük annak, akkor Magyarország olyan, hogy Budapestnek van 1,7 millió lakosa. Van egy másik elmélet, ami ez az elterjedt, azt mondja, hogy egy város nem addig tart, ameddig valaki megpuszta a határok, vagy teljesen véletlenszerű, hanem addig, ameddig oda mennek a gazdasági növekedés előállító emberek, tehát a vonzás terület. És ide bele tartozik az ingázók nagy százaléka, az ingázó is. Szokták nevezni, ha valaki találkozik a FUA, Functional Urban Area, és erre az OECD-nek van egy számítási módszere. Nagyon bonyolult, akit érdekel, még fél órát itt tudok paradni, és el tudom mondani. Nagyon szép, nagyon szellemes. Ebben Magyarországot kiszámolták, hát ami engem eléggé meglepett, hogy ezerint Budapest és Székesfehérvár szomszédok. A következő az, hogy mi van a határokon, na ezt az Isten se tudja. Mert azért van néhány határunk, ahol valószínű jönnek át, mennek oda. Hát ez egyetlen statisztika sem tudja követni. Ebből viszont egy elég érdekes számadat adódik, tehát Budapestre 2014-ben majdnem 2,9 millió lakos adódik. Az, hogy, tehát ebből az következik, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora egy város, ez az egyik. A következő, amit az előbb kezdtem mondani, az egy másik fizikus, egy Jack West nevű fizikus, aki feltette azt a kérdést, hogy általánosítható a cip-törvény modelljében az a feltételezés, hogy a városokban nem csak a lakosság zöme koncentrálódik, hanem a gazdasági tevékenység is. Ő szerencsére azelőtt biológiával is foglalkozott, azelőtt Fourier-elmélet, nagyon szépen köszönöm. Azelőtt Fourier-elmélettel azt aztán megutálta, és elment biológiával foglalkozni, és azt mondta, hogy hát ő ismer egy réges-régi törvényt, amikor 1930-valahányban találták ki a Kleiber törvényt, ami azt mondja, hogy az állatok anyagcseresebessége és a testtömege között ez a hatvány összefüggés van, hogy az anyagcsere sebesség a testtömeg 3/4 hatványával érvényes. Elnézésén kellő nagy mennyiségben csak egy spanyol ábrát találtam, de aztán ki lehet találni mindenhol, hogy melyik milyen állatot jelent. Ezek miért pontok itt? Tehát látszik, hogy a Kleiber törvény az az emlős állatokra nagyon szépen bejön. Sőt, bejön az ám a hidegvérűekre is, sőt, az egysejtűekre is. Tehát iszonyú nagy intervallumban érvényes a Kleiber törvény. És azt mondta, hogy akkor nézzük meg, hogy igaz-e a városi jellemzők, nem itt, itt a városi jellemzős, leírhatunk egy ilyen törvényszerűséggel, hogy közelebb kell álljak, ugye? Hogy leírható egy olyan törvényszerűséggel, hogy valamilyen városi jellemző, mindjárt mutatok néhányat, ő sokkal többet írt, az a lélekszám, persze mind a kettő időfüggvény, valamilyen hatványa. És ezt elvégezte az Egyesült Államok városaira, nagyon precízen figyelembe vette a vonzás körzeteket minden, és én a következő táblázatot állítottam, ez a rengeteg sok volt, hogy ő háromféle kitevőt talált, tehát egy olyat, ami a lélekszámmal egy ennél magasabb kitevővel arányos, ilyen például az összes innovációval kapcsolatos dolog, új szabadalom, magánkápuszer szolgáltatás, feltalálókszába, kápuszer intézmény, sőt, az összes kereset, a GDP, amit ott termelődik. Átküldöm Gyuricsán, az összeset, a gondolat, az egész, az eredet is átküldöm. Tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben a CIP törvény érvényes volna, tehát kétszer annyi lakoshoz, tehát a második városhoz képest, 16%-kal, 12%-kal nagyobb az összkereset. És így tovább, tehát nagyvárosban élni nagyobb keresetet, nagyobb kiadást is jelent persze. Vannak azonban, amiket pirosan rajzoltam, hogy a friss ült észeseteket tudtam, mert arról van statisztika, az szintén igen magas kitevővel szerepel, és a súlyos bűnügyek is. Aztán van egy, ami a lélekszámmal arányos, Amerikában, az összes lakásépítés, tehát annyian laknak, annyi lakás van, ahányan laknak. Az összes foglalkoztatása, háztartások, víz és áramfogyasztása. És talált egy nagyon érdekeset, ahol a béta egynél kisebb értékű, üzemanyag töltőállomás, tehát a fizikai infrastruktúra. És elkezdett gondolkodni, és magyarázatot is talált. Azt mondja, hogy a városok növekedése a nagyobb lélekszámból több találkozási lehetőség, erre vissza fogok térni, és személyes eszmecsere, amiből több innováció származik, ha itt valaki a szilíciumvölgyre gondol, ami egy kis vacak volt, csak nagyon okos emberek találkoztak egymással, és mi lett belőle, a több innovációban nagyobb gazdasági teljesítmény, abból nagyobb vonzerő, nagyobb lélekszám, két a pozitív visszacsatolás. Ugyanúgy fogtad. És itt én a jövő fizikájából elővettem valamit, mert a személyes találkozás, hogy az miért kell, és a Michoud Kapuakat nem egy buta fizikus azért. Ő azt mondta, hogy a barlanglakó ősember elvének lényege az, hogy mi olyan úgy gondolkodunk, mint barlanglakó őseink. A barlanglakó őseinknél a személyes kapcsolat, a testbeszéd, gondolatok, érzelmek közlésére megmaradt. Tehát a személyes találkozás az többet jelent, mintha leülök a Skype elé, a Viber elé, a nem tudom micsoda elé, és beszélgetek valakivel. Tehát úgy igazán információ egy részét tudom közölni. Tehát úgy néz ki, hogy ez a gondolat csak-csak igaz. És akkor a best eredményei a bűnözés növekedése. Nagyobb gazdasági teljesítmény, nagyobb vonzerő, több bűnözés volt, rettető egyszerű. Gondolkodott azon is, hogy az infrastruktúra fejlesztés az miért kisebb beruházás igényű. Hát ott van a méretgazdaságosság. Méretgazdaságosan tudom a gáztöltőállomásokat és így tovább csinálni. Ennek a modellnek is vannak hiányosságok. figyelmen kívül hagyja a környezeti hatásokat. Tehát ez az okos város előadásnak azt jelenti, hogy mi a felének beszéltem róla, azért, mert azért szerintem kéne arról is, hogy mi lenne akkor, ha nincs okos város. Hát akkor így működünk. Megnövekedett energiaiként, nem veszi figyelembe, pedig igencsak van. Nem veszi a megnövekedett ivóvízigényt, az üvegház és káros gázok kibocsátása. Na most erre az angolok találták ki valamit, hogy azt, amit eddig a statisztika írt, hogy mennyi üvegház hatás keletkezik egy városba, ezt hosszú számolták. Mert Londonra számolták ki. Tehát London üvegház hatását, amit ő produkál, nem csak az számít, hogy náluk mennyi autó meg autóbusz füstölel, hanem az is számít, amit Gánába termelnek nekik, és ők fogyasztják el, és ebben azonnal kiderül, hogy London üvegház kibocsátása, CO2 kibocsátása, amire kvóták vannak, 40%-kal magasabb, mint amit számoltak. Hoppá. És ezt a gánaiak fizetik. És úgy a tesék, meg a kínaiak. És a megnövekedett további infrastruktúra igény. És akkor néhány adat, amit az Egyesült Nemzetek Szervezetében, de előbb már említett, amiből kiderült, hogy az összes energiának a 60-80%-át és az üvegházhatású gázok 70%-át a városok bocsátják ki, ehhez a föld területének 2%-át foglalják el. És azt írja, ez egy nagyon fontos mondat szerintem, hogy az urbanizáció, tehát ezáltal, hogy a nagy káros kibocsátás egy helyre koncentrálódik, ez azt jelenti, hogy lehet a klímaváltozást mérsékelni is, ha a várost okosan csináljuk. Ez tulajdonképpen egy feladatkitűzés. Eljutottunk az okos városhoz. Megvan a célkitűzés. Ebből azt következik, hogy ez viszont nem olyan, hogy csinálok egy okosváros programot, és az hónap utánra kész. Ez ilyen 40-50 éves program, az egész okosváros, látni fogjuk, hogy mi. És még egy, amit én nagyon szeretnék kihangsúlyozni, hogy én nem a közgazdások által használt fenntartható fejlődés fogalmat használom, ami az állandó, fenntartható gazdasági befektetést jelenti, hanem ezt, hogy kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkenteni a jövendő generáció képességét, hogy kielégítsék a saját szükségletüket. Tehát a fenntartható, mondjuk, hogy mindig ilyen fenntartható. Következő, hogy nagyon jó, itt az okos város, nézzük meg, hogy milyen okos város. Itt Szokrátesz mondta, amikor mondtak neki valamit, és akkor azt mondta, hogy toti, az mi? Tessék definiálni. No, hát ezt olyat tudok csinálni, nem tudom, az egyszerű könyvelő történetét még elmondhatom, hogy új könyvelőt vettek föl, és a főnök odaadta neki az előző hónap kiadását, bevételét, hogy ezt összegezze. És hosszú idő után elmegy, és bemegy a főnök, a főnök nagyon dicsérő, ilyen rendes, milyen jó, hogy ilyen lelkiismeretesen dolgozik, nem kellene, és mondja az úr, akkor most mind a 10 eredmény, 10-szer elvégezt a műveleteket, hogy mind a 10 eredménybe diktálom. Hát most ilyet tudnék csinálni, hogy az ITU van egy ajánlása, amelyben 116 definíciót elemzett, és ebből alkotta a sajátját. Na most a definíciók nem túlságosan térnek el egymástól, én néhányat mutatok. Ez az ITU definíció, okos, és az ITU beletette azt a szót, hogy fenntartható, abban az értelemben, amit én mondtam, olyan innovatív város, amelyik infokommunikációs technikákat és egyéb eszközöket használ, javítsa az életminőséget, város működésének és szolgáltatásnak hatékonyságát, versenyképességet, és itt van a fenntarthatóság. Van egy másik definíció, ez egy International Standardization Organization, amiben az a különbség, hogy nem hangsúlyozza annyira az infokommunikációt, mint az ITU. Hát ez természetes, körülbelül ugyanaz, amit elmondott, és én meglepő módon mondok még egyet. Az angol szabványosító testületét, a British Standardization Institute, ami számomra azért elképesztő, mert ő azért csinált egy szabványsorozatot, sőt, egy olyan szabványsorozatot, amiből egyetlen lényegeset az ISO is elfogadott, mert a kormány erre felkérte, mert ők Londonból okos várost akarnak csinálni. És azt írja, hogy az okos város fizikai, a digitális és humán rendszereknek épített környezetben történő hatékony integrálását jelenti, és itt is benne van a fenntartható, sikeres, és van egy új, mindenkire kiterjedő. Nagyon fontos. Na most megvan a definíciónk, van magyar hivatalos definíció, és egy kormány rendelet, amik az okosváros módszertant használja, okosváros módszertan, olyan településfejlesztési módszertan, majdnem ugyanaz, mint a szokásos, nincs benne mindenki számára, az benne van a lakosság fokozott bevonásában. Ez abból az említett, most már közeledünk az okosvároshoz, a BSI szabványból származik, hogy mi a jelenlegi városnak a legnagyobb hiánya. Az, hogy silókban épül föl. Tehát ott van a rengeteg sok szolgáltatás, az energia, a hulladék, a víz, a távközlés, a védelem, a oktatás, szállítás, egészségügy, szociális szolgáltatás, mindezik. Ezek mind külön-külön-külön-külön. Még véletlenül sincs közöttük átjárás. Hatású következtében olyan, amilyen, nincs rendszeren átnyúló innováció, és egy nagyon fontos, alkalmatlan a városi méretű gyors változásra. Ilyennek képzeld el az okosvárost. Az okosváros olyan lenne, hogy itt van maga a szolgáltatás, ami az emberekhez eljut, az már egy infokommunikációs menedzsmenten keresztül történik, hogy van egy üzleti menedzsment, van egy technológiai és technológiai menedzsment, és egy szolgáltatás menedzsment. Tehát egy együttest kap a felhasználó és az üzlet, és van két nagyon fontos nyilv. Az egyik, hogy lehetőség van, mivel az adatokat közzé kell tenni, nagyon fontos. Na most tessék elképzelni, hogy például a távközlési szolgáltatás, mint egyik siló, tehát hogy az összes távközlési szolgáltató az adatait közzé teszi. Hát aki ezt hiszi, azt én azért nagyon tisztelem. Mert az, hogy ami a város kezelésében van, hogy a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, hogy a közzé teszi, hát Londonról el tudom képzelni. Ez az elmélet. És akkor eljutottunk oda, hogy ez jó, de hát kellene tudni, hogy egy város mennyire okos, mennyire fejlődött. Hát erre mindenféle nagyon szép kulcs teljesítményindikátorokat dolgoztak ki, sokfajta van. Ígérem, hogy csak néhányat úgy át fogok futni rajtuk. A gond az, hogy minden eltérő definícióhoz eltérő kulcsmutató rendszer tartozik. Mutatom, ami bennünket érdekel, ez az ITU-jé. És csak a baloldalt mondom el, kezdődik az infokommunikációs technológiákkal, a környezeti fenntarthatósággal, és van még egy nagyon fontos benne, a zaj. Tehát mert az is egy komoly környezeten szennyező hatás. És van még egy, ami nagyon fontos, különösen, hogyha jön az 5G, meg az erősen irányított antennák, hogy mekkora az elektromágneses térnek egészségre való hatása. A termelékenység, hát ez körgazdaságtan, megyek, sietek tovább rajta, életminőség. Életminőség, oktatás, egészségügy, biztonság, közterületek őrzöttsége, és egyenlőség, társadalmi befogadottság. Jövedelemnek fogyasztás egyenlőtlensége, tehát ez egy kulcskutató az ITU szerint. Tessék elképzelni, hogy egyes országokban, különösen az indiai országok nagyon sok okos város lesz, milyen Gini Index, azt tetszenek tudni, az az, hogy, hogy egy olyan közgazdasági fogalom, hogy fölmérik annak függvényében, hogy a jövedelmek hány százaléka, hány ember kezében van, és egy ilyen szép hiperbola adódik, és a 45 fokos egyenlet és a hiperbola közötti terület mértéke, a terület mértéke az a Gini Index. Ha az nulla, akkor teljes egyenlőség van, a maximális értéke az egy, tehát teljes egyenlőtlenség van, minden embernek nulla, egy embernek minden. Tehát ez a Gini Index, és nyíltság, közösségi részvétel, és egyenlőtlenség a szolgáltatásokhoz való hozzátérésbe. Mondok példát, hogy az Londonban mit csináltak. A könyvtárakban nem csak könyvet lehet kölcsönözni, hanem laptopot is. Tehát nincs laptopom otthon, kikölcsönzök egy laptopot, elmegyek olyan helyre, ahol van ingyen wifi hozzáférés, már is hozzáfértem az internethez. Ők így gondolták a megoldást. És a fizikai infrastruktúra, nem mondom, hát ez többé-kevésbé nyilvánvaló. Ha valaki nagyon szeretné nézegetni, akkor mondom, HDM honlapon lesz. Van egy ISO kulcsmutató, ez sokkal több oldal, ebből hármat hoztam. Az oktatás, hogy miket gondolnak bele. Eleni iskolai diáktanár arány. A felsőfokú végzettségieknek az aránya. Az iskolát elvégzők aránya. Ez az oktatás, csak az oktatás. Bocsánat, egészségügy. Kórházi betegágyok száma, orvosok száma, ápoló személyzet száma, mentális egészségügyi szakemberek száma és az öngyilkossági ráta. Ez az ISO, meg kell mondjam, hogy az ISO-ba az infokommunikációs infrastruktúráról kettő, azaz kettő mutató, három mutatóban. Akit érdekel, álltam az egész ISO-t küldeni neki, megcsináltam magyarul. Energia. Energiafogyasztás, hát itt vagyunk, az egyfőre jutó villamos energiafogyasztás, a közösségi épületek fogyasztása négyzetméterre. A fogyasztónkénti éves átlagos áramkimaradások száma és az áramkimaradások ideje. Hát olyanok, hogy ezeket nehéz. Ezt figyelembe venni, ez nagyon komoly statisztika kell, mindenhonnan kell statisztika, ez az egyik rákfenéje az ügynek. És a másik, hogy a pillérek. És ebből én megpróbáltam összerakni a legfontosabb pilléreket. Hát az első az okosváros igazgatás. Nyílt, elszámolta, ezeket én mindenhonnan loptam. Tehát ebből én egyet sem találtam ki. nyílt elszámoltatható felelősségteljes együttműködés, az érdekeltekkel szolgáltatókkal való együttműködés, és a polgárok részvételén alapul, és technológiai erőforrásokat használ a közszolgáltatások hatékonyságának javítására. Például energia. Én mondok majd példát. Az okos életvitel. Okos épület, okos lakás, erről többet fogok beszélni, mert ezek már közelebb vannak a meg. Hát erről már vannak példák. Védelem, biztonság, a valós és kibertérben. Hát ez nagy kubanc. Tessék elképzelni, amikor minden rá van kötve az internetre, jön egy hacker, aki megpróbálja megbénítani a várost. Pillanatok alatt sikerült, tehát megcsinálták, tehát Amerikában, ha jól emlékszem, Atalantában leállították, tehát ilyen DD volt, az a olyan támadás, hogy rettentő sok, köszönöm, az, és leállították az energiaszolgáltatást egy napra. És így tovább, ez ellen már kitalálták, tehát a hálózatelmélet már kitalálta, hogy igazából az a jó, hogy egymással lazán összekapcsolt hálózatok vannak. Tehát az egyiket támadják, akkor azt lekapcsolják, azon nem tudom, 20 ezer ember szenved, de nem szenved a további 1 millió. Hát a villamos energia rendszer Amerikában már a nagy áramkimaradások óta ilyen. Tárkőzési rendszerünk nem ilyen. Tehát, hogyha egy nagy habot eltalálnak, akkor szétesik az internet. Védelem, biztonság volt, e-egészségügyi ellátás, tehát ez a távmonitorozás, távellenőrzés, távsegítés és így tovább. Japánban ennek iszonyú nagy kultusza van, hát nálunk még akkora nincsen. Okos környezet, ez nagyon lényeges, a fenntarthatóság, és van egy másik, ami sok helyen előfordul, hogy a klímaváltozás láthatóan nem elkerül, hát csak készüljünk fel rá, amennyire tudunk már most. Károsanyag kibocsátás csökkentése, energiahatékonyság, megújuló energiák, okos víz és hulladékgazdálkodás. Az okos mobilitás, hát ez egy lényeges kérdés. Erre vissza fogok térni majd, amikor beszélek az okos parkolásról. Az már megvalósult, megvalósul. A gond az az, hogy az okos parkolás az a járműves mobilitását segíti elő, nem az embereként. Úgy képzelték el az okosváros kitalálói, hogy Amerikában van, tehát az amerikai közlekedési minisztérium pályázatot írt ki, 78 pályázat érkezett, mindegyiket rengeteg, ez még pár évvel ezelőtt volt, amiből kiválasztottak talán 10-et, adtak nekik pénzt, hogy a polgárokkal együtt dolgozzák ki részletesebben, hogy mit is akarnak, és a nyertesnek pénzt adnak, hogy segítsenek megvalósítani. Az Obama kormányzat az valami 22 millió dollárt hagyott jóvá, csak úgy, hogy okos város. Na ott az volt az elképzelés, tehát a nyertesnek az volt az elképzelése, hogy fejleszti a tömegközlekedést, vezető nélküli szerelvényekkel, mert hát ugye az a logikus. Ha én el akarok jutni otthonról a munkahelyemre, az úgy történik, hogy egy alkalmazáson hívom a természetesen vezető nélküli taxit, aki elvitt a legközelebbi tömegközlekedéshez, ahol szépen beülök, ahol kiszállok, azt az alkalmazáson mind megmondja, hogy hol szállok ki, ott már vár a következő vezető nélküli autó, elektromos természetesen, és az elvitt a munkahelyembe. Na ez az, ami a polgárok mobilitását segíti, és nem az egyes járműveket. Ehhez kiszámolták azt sajnálatos módon, hogy azok a árak és költségek, amik jelenleg vannak, amiben beleértendő, tehát hogy önvezető autók legyenek, ahhoz iszonyatos infokommunikációs infrastruktúra kell, G5 természetesen, mert ott mindenkinek nagyon gyorsan mindenkivel kell tudni kommunikálni, meg az önvezető jármű, meg minden egyéb, tehát olyan költségeket kellene a polgárnak kifizetni, amiért bőven tarthat saját autót. Na ez az, ami a polgárok nem egyes járművekét kellene segíteni, hanem a polgárokét, sajnos módon ez nem sikerült. Ez viszont hozzátartozza egy újra gondolt tömegközlekedés. Az okos parkolásról itt már beszéltem, később még fogok beszélni. A tudás, az okos gazdaság, aminek tudásgazdaságnak kell lennie, tehát nem bérmunkából, mert úgy is jön a robot, hajtóerői az innováció és a technológia, az emberi tudásra és kreativitásra épül, és van egy nagyon fontos dolog, összekapcsoltság. Az okos társadalom, mert az is kell hozzá, mert végül emberek fogják használni, hát olyan ember kell, aki befogadó, aki képzett, és nyitott az élet hosszig való tanulásra. Mert most megtanultam, az holnap már úgy is elavul. Sőt, amit holnap tanulok meg, az már akkor elavul. És kell hozzá infrastruktúra. Én csak kettőt írtam föl, de mind a kettő iszonyú költséges. Az egyik, hogy legyen ellenálló, tehát hogy ne menjen tönkre, de ha tönkre megy, akkor rugalmasan álljon helyre. Legyen rugalmasan változtatható. Tehát a vízszolgáltatás például olyan legyen, hogy ha itt eltörik egy könnyűmúcs, akkor kerül úton én kapjak azért vizet. Ezt a villamosenergiánál már megoldották, a víznél még nem oldották meg. Megboldogul Géher professzornak volt az a kérdés, miután te leírta a táblát, sok szép gyönyörű lineáris hálózatok egyenletű, és mondjuk, na most nézzük meg, mi kerül ebből a dolgozó népasztalára. Hát megpróbálom megmondani, hogy hol tart a gyakorlat. Hát az egyik, ami szóval ír, hogy kevés olyan terület van, ami a befektetők számára is fontos. Márpedig olyan kellene. Lesz egy, amire fogok mondani, például az okos lakás, ez olyan terület, ami tarol. A másik az okos város gazdálkodás, hulladékgyűjtés, parkolás, közvilágítás, és szóval térfigyelés, és a tömegközlekedés mikor kezd már okosodni. Hát nézzük akkor egy kicsit. Ilyen egy okos lakás. Az ábrákat mindenhol loptam, egy kesén találtam ki. Ott vannak, hogy körülbelül mi kell, hogy egy jobb amerikai mit szeretne automatizálni. Hát egy betörési jelző, ugye ez mindenképp kell. Fűtés, az ajtózár, regény, az itt nincs ábrázolva, nem tudni miért, de hát ez szintén szereti, hogy akkor menjen fel, amikor ő akarja. A háztartási gépek, tehát ott van. Na most ennek aztán rettentő sok fokozata van, attól kezdve, hogy RFID leolvasóban a frigiderbe tesz minden holmin, és hogyha egy bizonyos szint alá csökken, akkor jelzi egy alkalmazáson keresztül, hogy már csak fél liter tejet van, vegyél tejet. Bocsánat, rendeld meg a tejet, amit majd le fognak szállítani. Vagy megrendeli a tejet. Arra szoktak figyelni, hogy valami emberi kontroll legyen. Tehát ugyanúgy, mint hogy elfogadod-e a sütiket, nem tud más tenni, el kell fogad, de azért ott van a biztonság kedvéért. Van egy másik, a füstjelző, szénmonoxid érzékelő és jelző, és Amerikában egy nagyon fontos, hogy ha mosógép folyik, hogy ne öntse el a karásban egy vízszint érzékelőt, és leállítja egyszerűen a víz vízbemenettel tovább az ajtótárt. Na ezekkel azért vannak gondok. Ilyennek képzelik el, ami nagyon sajnálatos és nagyon fontos ábra, azt mondják, hogy vannak értékelők, itt van egy bázisállomás, itt vannak a beavatkozó szervek, a bázisállomás elmegy az eladónak a felhőjébe, onnan vagy az okostelefonra, vagy internetről bárhol el lehet érni. Na most, ha az ember egy kicsit nézegeti ezt az ábrát, akkor ebből mindjárt néhány következtetést le tud vonni. Az egyik az, hogy minden jelez az eladónak. Erről szeretnék külön szólni. A másik, hogy mi van akkor, hogyha én egy Whirlpool mosógépet szeretnék venni, meg egy Samsung fricsitert. Na, az nagyon jó lenne, hogyha ugyanahoz a bázisállomáshoz kapcsolódna, tehát értenék azt a szoftvert, de általában nem értik. Tehát mindegyik cégnek általában, és nem kis pályás játékosok vannak ezen, tehát olyan apróságok, mint Apple, Amazon, Google, tehát nem azt lehet mondani, hogy ilyen kis piti kezdő céget. Mindegyik ragaszkodik a saját maga kis szemétdombjához, mint szabványosítva, mert egyiknek se érdeke a szabványosítás. Vannak aztán olyan nagy okosok, akik azt mondják, hogy ők mindennel tudnak kommunikálni, csinálnak egy olyan busz, hogy erre költsd rá azt, és mi majd az egészet elintézzük. De ennek azért van, azért szeretném megmutatni, erről lehetett legtöbbet hallani talán. Ez az a, ott van a net, ezt vette meg a Google. Ez a öntanuló, de távolul is vezérelhető termosztát. Ez olyan csinál, hogy én beállítom a termosztátot néhányszor, a termosztát megtanulja, hogy én szeretek 21 fokba aludni, lefekszem 9:30-kor, szeretem azt, hogyha 5 órakor már a fürdőszoba meleg, hogy mire kimegy, nem mondom tovább. Ezt ő megtanulja. Ha nem jó, akkor az okos telefonomon természetesen hozzá tudok térni, mert korábban szabadulok el a munkahelyemről, engem már fürdőszoba bátyol. A másik, ez egy egészen friss. Hát már nem az van, hogy mi otthon gyűjtjük a szelektív hulladékot, nem. Kitalálták az automatikus, ezt egy videóból másoltam ki, bedobom a műanyag flakont, és ő automatikusan kiválogatja és dobja oda be. Hogy ez miért nagyon szép, tehát szépen beleégek a mosogatógép minden egyéb mellé, nincs már dolga, mint oda bedobni, majd ő szétválogatja az egészet. De nem is pénzbe kerül, de üzlet, mert van rá vető, különben nem csinálná. Hát itt vannak a nagy gondok. Nincs egységes szabvány, vagy ugyanattól a gyártótól veszel mindent, aki annyit kér, amennyit nem szégyel. A másik biztonsági hiba, egy nagyon szépet olvastam, gondolom megosztom veletek, egy alkesi szállodába történt az, hogy egy hekker bejutott a szállodába, egy zsaroló vírus telepített a számítógépre, zsaroló vírus az összes szobának az ajtaját lezárta. Nem sokat, 2 bitcoint kért, ami körülbelül 14 000 dollár, a szállodás persze kifizette, és rögtön le is cserélte a hagyományos kulcsra az összes elektronikus kulcsot. A következő, az eszközök rendszeresen visszajeleznek a gyártóknak. Amit most mondok, ezt nem olvastam, ezt én találtam ki, hogy a Google miért vette meg a Nestet. Nem azért, mert olyan marhanagy üzletet látta, hogy elad $95 néhány ilyen kütyüt, mert a Google milliárdokba gondolkodik, nem ekkor összegbe. Viszont egy valami van, ami iszonyú nagy érték. Adhat. Tehát ezek a kütyük, volt egy újságírónő, egy nagyon szép előadást tartott, hogy megnézte, hogy az a wifi szerver, ami kiszolgálja mindezeket, miket jeles vissza. És ezt logolta. Az Apple az 10 percenként jelzett vissza, hogy mit csinál a kulcsot. A többi az ennél udvariasabb volt, csak óránként. Na most ezek között voltak szexjátékok is. Tehát nincs az, hogy otthon vagyok, my home is my castle. Hát egy eléggé nyitott castle az a my home, ha ilyeneket rakok bele. És rakok bele, mert azért nem baj, hogyha mire fölébredek, addigra kifő a kávé. A következő, amit ide a biztonsági hiba, hogy azért messzebb is terjedhet. Tehát nem csak az én házamat tudja leállítani, olyat is lehetett olvasni, egyszerűen nem tudtam bejutni a házba, mert valami hiba történt. Kész vége. Ide kijött a szerelő, rendbe hozta, addig elment rokonokhoz, nem tudom, két napra. Tehát az okos lakásnak azért vannak gondjai. Nagy üzlet. Tehát úgy számolják, olvastam egy, hogy hívják ott, hogy körülbelül olyan $80 milliárd üzlet 2030-ig. Tehát ezt sakcolják. Tehát ezt az emberek nem csak Amerikában, Európában is veszik. Okos hulladékgyűjtés, na ez az egy fokkal, hogy azt mondjam, hogy inkább az okosváros irányába mutat. Ennek több eleme van. Az egyik ilyen, hogy ha megszellik egy ilyen szemetes akármi, egy nagy, akkor ő jelez. Tehát amíg ő nem jelez, addig nem megy oda az autó, a személygyűjtő autó, mert miért menjen? Minden nap megkapja, hogy hova kell menni, melyik milyen állapotban van, ezek közül van aktív, és van olyan, amelyik passzív, na most itt van még egy ikonikus dolog, erről mindjárt fogok szólni, az okos lámpaoszlop, ami az okos városnak pillanatilag az egyik nagy eredménye, és olyan, hogy ha ez megvan, akkor összegyűjti, értesíti a mindenki, tehát hogyha van olyan szemét, amit úgy kell hatástalanítani, hogy kell hozzá orvosi előírás, vagy valami ilyesmi, tehát akit érdekel, vagy ahonnan gyűjteni való van, az értesíti, és rengeteg, tehát ezt kiszámol. Jaj, valamit elfelejtettem mondani, pedig az okos lakáshoz hozzátartozik. És nem írtam, mert már befejeztem, és olyanom volt, hogy nem mondtam el, hogy olvastam egy elemzést. Az elemzés amerikai természetesen, az azt számolja, hogy ha neked okos lakásod van, akkor ennyi időt tudsz havonta megspórolni, ami ennyi dollár. Vedd a kütyüket. Ennek a technológiája az, hogy itt vannak tehát itt van megint a felhőbe, természetesen minden a felhőbe megy, itt van az operátor, a felhőből kiszámolják az optimális útvonalat, mert hát az nem úgy történik, hogy megadja az útvonalat, hanem minden alkalmat optimális útvonalat kiszámolja, és azokat gyűjti össze akkor, amikor tele van. Ez egy másik olyan, az okos hulladék gyűjtés működik. Nem, tökéletesen pilot. Majdnem mindenhol pilot projektek vannak. Okos parkolás. Kiteszik-e tudni találni, hogy ez hol van, mert ez egy megvalósult rendszer. Szabad akarsztat. Kecskemét. Kecskemét. Úgy működik, hogy van, hát itt olyan érzékelő van, ami a földmágnességet és az érzékelő eszközt a lámpaoszlopkal összekötő elektromágneses és térváltozását érzékeli, hogy rááll autó, és ebből a kettőből határozza meg, hogy van-e ott autó, szabad a parkolóhely, vagy nem. Van egy másik megoldás, ez a Siemens, egyszerűen egy radar használ. Mindenhova oda tesz egy radart, megnézi, üres, és akkor, ha azt érzékelte, ott lehet látni az elve, hogy szabad parkolóhely, ha szabad parkolóhely van, akkor a GPS-e megjelenik, tehát benyomom, hogy engem az érdeke, oda megyek, akkor az lefoglalja, akkor másnak nem adja ki, azt a parkolóhely nagyon fontos. Engem oda vezet a legrövidebb úton, parkolni tudok. Iszonyatos pénzeket és széndioxid kibocsátást lehet ebben megspórolni. Ez mind olvastam, azt hiszem tegnap, Budapesten az 5. kerületben elkezdik megvalósítani. Kecskeméten már megvalósították. Eljutottunk az okos lámpaoszlop, hogy kereskedelmi forgalomban kapható. Az okos lámpaoszlop az rettentő sok mindent tud, tehát először is van rajta pillanatnyilag egy 4G, van bocsánat, ott kell, mert lámpaoszlop, tehát ott kellett volna elkezdeni, LED lámpák vannak, és érzékelők vannak, amelyik érzékelő egyszerűen a külvilágot érzékeli, sötét, nem sötét, érzékeli nem csak a biztonságot, hanem azt is, hogy hány ember közlekedik. Ha nem közlekednek, leolt. Mutatok majd mindjárt ábrát ennek a halottabb módjáról. Természetesen van a villamosautók számára töltőállomás, van wifi valahol, ott a wifi, és mindenféle érzékelő, hogyha valaki elmegy, autó elmegy, és így tovább, mint van erre idé, azt ő érzékel, tehát a forgalmat tudja számolni. És természetesen van egy nagyon komoly információs tábla, ez az ETL-nek boltba kapható lámpaoszlopa. Egy másik, szintén boltba kapható, az Lighting Bay lámpaoszlop, ez abban egészül ki, hogy vészhívás is lehet onnan indítani. És van egy csomó szenzor rajta, tehát az egyik, hogy minden, tehát egy központban mindent lehet látni. Az első ilyet Rióban csinálták az olimpia alkalmával, hogy volt egy iszonyatosan nagy terem, ahol monitorozták, hogy ne legyen sehol utcai zavargás, monitorozták azt, hogy ugye, ha jön a víz, akkor az elönt mindent nagyon gyorsan, hogy a víz hol tart, és azonnal tudták a szükséges mentőket, rendőrséget, tűzoltókat értesíteni. Ez a rendszer működik. IBM csinálta nekik. És azóta a lámpaoszlop, ez ikonikus eleme lett a... És igazából úgy képzelik, hogy az okos lámpaoszlop fontos eleme lesz az önvezető autóknak is, mert hogy azon keresztül tud kommunikálni többi autóval, forgalommal és így tovább. Még egy, ami nekem nagyon tetszett, közvilágítás megújuló energiával, ez egy amerikai ötlet, aztán valamennyien ismeritek azt, hogy virágok mellé lehet leszúrni ilyen napelem rendelkezünk, valamit, ami éjjel világít. Hát ez egy ilyen út. Megvalósítás Eindhovenben. A bicikli utat nem lámpákkal világítják ki, hanem ilyenekkel. Arra a célra tökéletes. Eljutottunk az utolsó előttihez, kihívások. Biztonság. Tehát amelyik cikk foglalkozik okos várossal, az abban kezdő, hogy biztonság, majd tesz utána három felkiáltójelet, kétszer aláhúzza, biztonság, biztonság, biztonság. Tehát egyetlen megtalált biztonsági rész iszonyú károkat okozhat, ami terjed. A másik, ami nagyon nagy baj, hogyha az eszközökbe beépítik a biztonságot, annak felmegy a költsége. Na most a polgár a költséget nem szerzeszi, a biztonságot nem biztos, hogy érzékeli. Tehát az ilyennek nincs üzlete. Tehát fogy a gagyi, ami nem biztonságos, az egész rendszer össze tud omlani, ha nem építenek bele valami más. A következő, hogy ha az elején nem tervezik be a digitális megosztottság csökkentését, akkor tovább nő a digitális megosztottság természetszerűleg. Mert van, aki használja, van, aki internethez hozzáfér, van, aki úgy keres állást, hogy internete van, de az állástalan, nincs internete, sokkal nehezebb bejut álláshoz, tehát egy önmagát erősítő. És a kihívások, hát ott annak nyitaknánk, hogy iszonyatos követelményeket támaszt az infokommunikációs infrastruktúrával szembe. Mondok két példát, a 5G bevezetése és a rettentő sok dolgok internetjének a címzése, arra az IPv4-es nem elég, IPv6-os kell, sőt, hát most már olyat lehet hallani, hogy már az IPv6 se jó, hanem vadonatúj internetprotokoll kell, mert az IPv6-ot még mindig elsősorban beszédre, meg kis adatmennyiségekre találták ki, de elsősorban nagy adatmennyiség kell önvezető autóknál iszonyú gyorsan, tehát, és egy csomóan dolgoznak új interneten. És a következő, hát ez egy csúcs közgazdasági dolog, hogy nagyon nehéz megtalálni az üzleti modellt, amit eddig lehet látni. Az vagy olyan, tehát a okos lakás, amit vesznek anélkül is, az okos parkolás, amiért hajlandó fizetni az autós, aki különben egy csomó bentét elautózna, de a komolyabb modellekre, komolyabb pilotprojekt, komolyabb projektek, eddig én még csak pilotprojekteket láttam. Egy utcába csinálták meg, egy kerületbe csinálták meg, de ennek azért vannak veszélyei. Mert már végigéltük, hogy ahol bekameráztak egy kerületet Budapesten, ott megszűnt az autófelterés, elment egy másik kerületbe. Tehát ugyanez, hogyha egy körzetet, tehát ha nem egységesen csinálják meg egy városba, hanem részenként, akkor könnyen a bűnözés az egyik helyről átmegy a másikra. Miért nem menne át? Hát az üzletet nem érdekli a fenntartható fejlődés. Az üzletet az érdekli, hogy profit jöjjön. Ezt elmondtam, hogy az önvezető az drágább, és utolsó, hogy mi várható. Tehát az okos város a meglévő környezeti és társadalmi problémákat kívánja megoldani, azt látnunk kell, hogy más kivezető út nincs. Ha ezt nem csináljuk, akkor vagy belefulladunk a saját magunkba, vagy nem tudom mi lesz, úgyhogy nem, Nostradamus nem vagyok, ott már régen ért és nagyon szépeket írt, de ha nem csináljuk meg az okos várost úgy, ahogy kitalálták, akkor nagy baj van. Köszönöm szépen a figyelmet. És kérdés, amire tudok válaszolni. Most válaszolok, amire nem tudok. Utána néztek, ha akkor se tudok, akkor azt mondom, hogy nem tudjuk.